Karácsony Gergely, független országgyűlési képviselő, az Együtt PM képviselője az Inforádió arénájának vendége. A beszélgetést felvételről hallják. Olyan további politikai vívmányokkal, mint például a trafikpályázatok vagy a földbérleti szerződések, ugye ezekkel hogyan kívánnak foglalkozni, megállapodtak ebben a szocialistákkal?
Én azt gondolom, hogy egy biztos, hogy mind a két ügy, a földügy és a trafikügy is, ez egy nagyon rossz bizonyítvány az Orbán kormánynak, és ezzel az örökséggel nekünk, a kormánynak kerülünk, valamit kezdenünk kell. A földbérletek ügye az egy olyan szempontból egyszerű kérdés, hogy mi azt gondoljuk, hogy egyszerűen a bírósági úton vissza lehet perelni bizonyos földeket. Ezért nagyon fontos egyébként...
De akkor most is vissza lehetne, nem?
Vissza lehetne, csak hát, hogy is mondjam, úgy látszik, nincsen ehhez politikai hátszele a bíróságodnak, hogy ilyen szépen mondjam. És ami nagyon fontos, jelenleg nem látjuk ezeket a pályázatokat. Tehát ugye azt látjuk, hogy vannak a győztes pályázatok, meg vannak a vesztes pályázatok, és ezeket nem tudjuk egymás mellé rakni, hiszen ma elkezdte a nemzeti ugye a föld alap elkezdte visszapostázni a vesztes pályázatokat, éppen ezért fordultunk
ez
a gazdasághoz.
Nem,
ez a földügyben is igaz, ugyanezt a mintát követi sajnos a Fidesz mind a két esetben, ugyan próbálja eltüntetni a nyomokat, és éppen ezért fordultunk mi a gazdákhoz, illetve a trafikügyekben is erre búzítunk mindenkit, hogy őrizzék meg a pályázatokat, vagy küldjék vissza nekünk, mi közjegyző illetében helyezzük ezeket, és akkor azt gondoljuk, hogy ha egymás mellé tesszük a nyertes és a győztes pályázatokat, bizonyos esetekben egyszerűen ezeket vissza lehet perelni.
Visszaperlik, vagy megfontolják, hogy vissza lehet-e perelni, mert a két állítás között azért van különbség.
Nézd, én nem a bíróságot képviselem, hanem a politikai pártot, nyilvánvaló az igazságszolgáltatás függetlensége az nem csorbult ebben az eljárásban, de mi azt gondoljuk, hogyha a kormányzat egyszerűen tudja biztosítani a bíróságnak a megfelelő információkat, a nyertes és a vesztes pályázatokat, és a pályázati folyamatnak a teljesen jogállamitlan jellegét, akkor igenis itt jogállami úton a bíróságok révén ezeket a pályázatokat vissza lehet perelni.
De csak a bíróságok révén, hát egy kormánynak annyi lehetősége van. Törvényeket lehet alkotni, amelyek felülírják
hát,
a korábbi törvényeket.
Van egy pont, amikor azt gondolom, hogy le kell szállnunk arról a lóról, ami a szakadékba visz, tehát azt nem lehet csinálni szerintem, hogy mi elszámoltatás név címen, hát ilyen a jogállamiságot tovább pusztító módon járunk el bizonyos pályázatoknál. Én azt gondolom, hogy ezek a pályázatok egyszer nem voltak törvényesek. Tehát a jelenlegi törvények szerint sem voltak törvényesek, csak éppen ez nem tud kiderülni, mert az a bizonyos átláthatóság, amiről már az előbb beszéltem, ez nincsen garantálva, és nem látjuk azt, hogy pontosan milyen pályázatokat alapján kaptak bizonyos emberek állami földbérlet pályázatokat. Ez tehát az egyik kérdés. A trafikügynél azt gondolom, hogy még meg kell fontolnunk azokat az érveket, amelyek fölmerülnek. A legegyszerűbb az lenne, hogyha a következő kormány azt mondaná, hogy egyszerűen visszaállítja a dohányforgalmazásnak a régi rendszerét, és mindenhol lehet dohánytermékeket forgalmazni, és akkor az egész trafikügy az lemon dózerolva, ha úgy tetszik, hiszen ezek a trafikok persze működhetnek tovább akár, de nem lesznek olyan versenyelőnyben, ami miatt olyan nagyon megérni ezeket üzemeltetni. Én azt gondolom, hogy azon is érdemes elgondolkodni, hogy esetleg egy új koncepciós eljárást, egy új koncepciós pályázati rendszert lebonyolítani, meg azon is érdemes elgondolkodni, hogy szűkítjük ugyanaz a dohányforgalmazást, de nem kötjük ezt koncepciós joghoz. Tehát itt különböző lehetőségek vannak. Erről nem szól az egyenlőre a megállapodás. Én azt gondolom, hogy persze ez egy nagyon fontos kérdés, de elsősorban politikai típusú kérdés. Tehát most azt gondolom, hogy itt elsősorban a korrupció száll ebben az érdemi. Én azt gondolom, hogy minden megoldás működhet, tehát azért valljuk be olyan típusú trafik rendszer, ami Magyarországon elvileg van, és ezt nagyon erősen szeretném mondani, hogy elvileg működik. Ez működik más európai országokban is, viszonylag jól működik. Én azt gondolom, hogy önmagában az, hogy a dohányforgalmazást korlátozzuk, vagy tényleg effektíve fellépjünk az ellen, hogy mondjuk fiatalkorok dohányt tudjanak vásárolni, ezek jogos érvek. Mások a Fidesz ezeket az érveket, hogy is mondjam, lejáratta, és éppen ezért nagyon nehéz megbízni abban, hogy a magyar állam azt tud-e úgy működni, még akkor is, hogyha egy politikai fordulat révén tisztességesebb pártok kezébe kerül a hatalom, hogy ezeket a pályázatokat érdemben el lehet bírálni. Én azt gondolom, hogy ezt a vitát le kell folytatni. Azért azt hozzátenném, hogy azért ugye van a valóságnak az apró kis darabkája benne van a Fidesz érvelésében, mégpedig az, hogy tényleg Magyarországon a dohányzás túlságosan, tehát egy nagyon súlyos társadalmi probléma. Én nem ockodom attól, hogy akár a piacot korlátozó módon is fellépjünk a dohányforgalmazás visszaszorítása érdekében, hiszen Magyarországon a halálozási okok között a dohányzás nagyon előkelő helyen szerepel. hogyha lehet egy jobban működtetett dohányforgalmazással ez ellen tenni, akkor szerintem ezt meg kell fontolnunk, de ebben nincsen döntés.
Nyilván nem minden lényegi és anyagi részletet beszéltünk most eddig meg, de melyek vannak a technikai jellegű egyeztetések, amelyeket még meg kell tenni ahhoz, hogy kialakuljon egy választási lista?
Hát igen, itt valóban az első fontos lépést megtettük, tehát megvan az a politikai, közpolitikai program, amihez kérjük a választók támogatását, és ami miatt érdemes egy politikai együttműködést létrehozni. Ugye most nyári szabadságok vannak, de ezzel együtt is augusztusban egy elég intenzív tárgyalásra számítok a 106 egyéni jelölt kiválasztása szempontjából.
És tényleg van ilyen egy ellenzéki pártnál, hogy nyári szabadság?
Vannak olyan valamikor bizonyos döntéshozók szabadságon vannak, és nélkülük viszonylag nehéz tárgyalni, de ez egy rövid időszak lesz, tehát augusztusban már be van, tulajdonképpen az én naptárom teljesen tele van augusztusra, és én is részt fogok venni többé-kevésbé ezeken a tárgyalásokon. Az a célunk, hogy a 106 legjobb jelöltet megtaláljuk az ellenzéki oldalon. Azt a 106 embert, aki abban a 106 egyéni választókerületben, ahol el fog dőlni a választás, a legnagyobb eséllyel tudja felvenni a küzdelmet a fideszes jelölttel szemben. Természetesen úgy, hogy azt is belevesszük a folyamatba, a tárgyalási folyamatba, hogy az egyes pártoknak milyen a támogatottsága. Megnézzük azt, hogy kinek hol vannak jó jelöltjei, igyekszünk mindenhol a legjobb jelöltet megtalálni.
De mitől jó egy jelölt? Azt honnan lehet megmérni?
Hát igen, ez egy jó kérdés, és nyilván ebben lesz vita. Én azt gondolom, hogy itt több szempontot kell egyszerre figyelembe venni, ami konkrétan a jelölteket illeti. Nyilván olyan jelölteket szeretnénk, akik a választókerületben ismertek, van valamilyen respektjük, olyanokat, akik meg tudják szólítani az ott élőket, és meg tudják szólítani azokat az aktivistákat is, be tudják vonni, akik ott az ő kampányukban dolgozni fognak. Ugyanakkor itt van egy fordított irányú összefüggés, a helyi vágyazottság és mondjuk a között, hogy valaki a baloldal megújulását is tudja képviselni. Tehát itt azt gondolom, hogy ez is egy szempont, hogy én szeretném, hogyha sok új jelölt el tudna indulni, nem csak azért, mert nekünk alapvetően új jelöltjeink vannak, hiszen a legtöbb az Együtt PM Pártszövetség legtöbb jelöltje olyan, aki korábban egyik párban sem politizált.
Ettől még... lehet majd nyeletni a helyben 20 éve kapáló szocialista jelöltel? Akinek azért vannak kapcsolatai is, mert mindenki.
Én azt gondolom, hogy sokféle szocialista jelölt is van. Azt gondolom, hogy van, aki az elmúlt 20 évben elismerést váltott ki a választókeretében, és valaki ezt az elismerést már eljátszotta. Nem szeretnék ebben most, hogy mondjam, ennél jobban belemenni, de nyilván én azt gondolom, hogy van nagyon sok olyan jelölt a szocialista párt házatáján is, aki azt gondolom, hogy nyugodtan kiállhat a választói elé, mert igenis őrzi azt a fajta hitelességet, amit az elmúlt években fölépített. Én nagyon szeretném, hogyha lenne sok női jelölt is, és nyilván azt is figyelembe kell vennünk, hogy a szocialista pártnak milyen országos támogatottsága van, és az Együtt PM Szövetségnek milyen országos támogatottsága van, illetve azt is, hogy melyek azok az egyéb politikai pártok szereplők, akiket be akarunk vonni ebben a folyamatban. Mi mielőtt feltenni a kérdést, abban állapodtunk meg, hogy a tárgyalási folyamat végén nyitjuk ki a kérdést arra, hogy mely pártokkal milyen mértékben kell
működni. Azt is azt akartam kérdezni, hogy ebből a sok szempontból hogyan fogják súlyozni a döntésnél az egyes szempontokat? Hogy végül is ki lesz az jelölt, mondjuk van egy adott választókerületben 3. Mennyi?
Az volt az elvi megállapodás, hogy minden helyen azt a jelöltet szeretnénk indítani, akiről azt gondoljuk, hogy összességében a legtöbb szavazót tudja megszólítani ebben a választókerületben. Ez nyilván nagyon más egy budapesti belvárosi kerületben, mint valahol az ország keleti végén. Nyilván nagyon más ez egy olyan helyen, ahol vannak nagyon erősen helyben beágyazott és jól ismert jelöltek, és más, ahol ilyenek kevésbé vannak. Azt is hozzá kell tenni, és ezért is nagyon bonyolult a válasz arra, amit kérdez, bár a kérdés teljesen jogos, mert új választókerületek is vannak. Tehát nagyon sok olyan politikus van, aki az adott választókerület egyik felében nagyon régóta politizál, de a másik felét, amit most csaptak hozzá az új választókerület besorolásban, nem különösebben ismer, vagy őt nem különösebben ismerik. Ezért lesz ez egy, azt gondolom, egy viszonylag nehéz politikai folyamat, de mivel mind a két fél meg akar állapodni, ezért meg fogunk állapodni, hiszen ez az a kötelezettség, amit a magyar társadalom iránt értett felelősség ránk hárít. Nem lehet az, hogy az ellenzék leszalámizza magát a választási kampányban.
Azt látják már, hogy milyen technikával, milyen bizottságok, milyen grémiumok előtt fogják ezt megtárgyalni? Összeül a szocialista párt választmánya, az Együtt PM elnöksége, és egy nagy 10 napos tréningen kiválasztják a 106 jelöltet? Hogy kell elképzelni?
Ezt úgy kell elképzelni, hogy veszünk egy nagy térképet, és végigmegyünk az összes választókerületen. Ugyanakkor az nagyon fontos, hogy ahogy a szocialistáknak, úgy nekünk is vannak helyi szempontjaink, vannak helyi szervezeteink, és éppen ezért azt gondolom, hogy a tárgyalás nem szorítkozhat egy budapesti tárgyalóasztalra, hanem ezeket a kérdéseket ki kell nyitnunk helyi szinten is. Nyilván ilyen szempontból nekünk arra is tekintettel kell lennünk, hogy a szocialista pártnak a szervezeti működésmódja, hiszen itt egy tradicionális régi pártról van szó, az egy lassabb működésmód, ezzel semmiképpen nem kritikát szeretnék mondani, ez egy nyilvánvaló adottság. Mi esetünkben egy egészen másféleképpen kommunikáló, sokkal gyorsabb kommunikációt folytató szervezetről van szó. Úgyhogy mindezeket a szempontokat végig kell néznünk. Én nem állítom, hogy ez egy könnyű tárgyalási folyamat lesz. Én nem gondolom azt, hogy itt nem lesznek olyan típusú veszteségek, hogy valaki, aki nagyon szeretett volna jelöltként elindulni, nem fog tudni elindulni, és ez nyilván frusztrációt fog okozni. Azt gondolom, hogy mind a két helyen, hiszen nekünk is vannak olyan kiváló jelöltjeink, akikből nem lesz sajnos végső soron mégsem lesz jelölt. De mivel ez a választási győzelem kulcsa, azt gondolom, hogy ezt a megállapodást meg kell kötnünk, méghozzá augusztus végére ezeket a tárgyalásokat le kell folytatni.
Augusztus végén akkor lesz egy jelölt lista nyilvánosságra is hozzák, amivel aztán kiteszik a jelöltjeiket annak, hogy megindulnak ellenük a támadások.
Nyilván a tárgyalás azonnal meg fognak indulni, szerintem még azelőtt meg fognak indulni, hogy ezek a jelöltek aztán valóban jelölté válnak. Természetesen én azt gondolom, hogy szeptembertől kampány van. Tehát eddig is azt láttuk a 2014 előtti választásokon is az volt, hogy a parlament működése, a politikának az egész logikája arra állt át, hogy nagyjából szeptembertől már indul a kampány. Lehet, hogy ezt nem szeretjük, de ez eddig is így volt. Most egy olyan választás kapcsán, ahol tényleg én azt gondolom, hogy Magyarország a szakadékba megy ezzel a kormánnyal, és nagyon, nagyon nagy tétjét érzem ennek a választásnak. Én azt gondolom, hogy szeptembertől itt már kampány lesz. Éppen ezért jó lenne minél előbb dönteni a helyi jelöltekről, hiszen lehet, hogy persze meg fogják kapni a maguk rágalom kampányát a Fidesztől, hiszen ezt látjuk országos szinten, minden szinten ezt látjuk. Ugyanakkor nekik is el kell kezdenük építenük a maguk csapatát, és el kell kezdenük nekik is helyben a jelölti kampányokat, akkor lesznek jó eséllyel kormányváltó jelöltek, hogyha már össze a kampányok.
Jelölti kampányokra a miniszterelnök jelöltek el szoktak menni, segíteni a helyi kampányokat. Szeptemberre miniszterelnök jelölt is van? Egy?
Én azt remélem, hogy szeptember még meg tudunk ebben a kérdésben is állapodni. Előtte van egy másik kör, amit én nagyon fontosnak érzek, ez a politikai stratégia kérdése, hiszen meg kell találnunk azt az embert, aki azt a stratégiát tudja megvalósítani leginkább, amivel azt gondoljuk, hogy győzni lehet. Ez a kérdés szintén nem egy könnyű kérdés. Én nem állítom, hogy ebben nem lesznek viták. Én azt gondolom, hogy ebben a kérdésben is szeptember végéig meg kell tudni állapodni. Nyilvánvalóan ütemezni kell a szocialista párt kongresszusára is, ami egy ilyen nagy és szervezett párt esetében nyilván megfelelő előkészítést igényel. Én azt gondolom, hogy a szocialista párt kongresszusáig, amennyiben ez szeptemberben lesz, én ezt most csak vélelmezem, tehát nem tudok erről pontosat mondani, addigra ezekben a kérdésekben nekünk dőlőre kell jutnunk.
Stratégia alatt mit ért? Milyen kérdéseket kell ott eldönteni? Nyilván a stratégia nem taktika.
Nem, ez egy az a kérdés, hogy mi az az egy mondat, amit az embereknek mondani akarunk? Ez egy fontos dolog, mert nagyon sokféle mondat megfogalmazott bennünk az elmúlt időszakban, hogy milyen témát mennyire súlyozunk, mennyire akarunk például a Fidesz-szel konfrontálódó kampányt csinálni, vagy mennyire egy pozitív kampányt, amiben arra koncentrálunk, hogy mi mit csinálnánk, hogy a kormányra kerülnénk. Nem akarok most ebben különösebben állást foglalni, mert minden mellett sok érv szól, de azt gondolom, hogy onnan, hogy van egy ember, akit kirakunk az óriás plakátra, vagy kirakunk a csapat élére, meg azt, hogy van egy program, amiben leírjuk, hogy mit szeretnénk elérni, akközött van egy híd, ami átvezet. És ez az, hogy mi az a politikai üzenet, amiben megpróbáljuk összesűríteni a mondandónkat. Ugye mit mondanál egyáltalán egy óra eltelt, hogy beszélgetünk mindenféle kérdésekről, hogy amikor a korrupcióról mennyit beszélünk, vagy mennyire beszélünk az elszegényedésről, mi lesz a fő témánk. Ezek mind olyan kérdések, amiket szerintem meg kell beszélnünk, hiszen ha egy párt szövetség közösen akar kampányolni, akkor ő nem beszélhet szét, akkor ebben is meg kell tudnunk állapodni. Én azt gondolom, hogy amiket a szocialisták mondanak, és amit mi mondunk, a között én érzek különbséget. Szerintem ezek fontos különbségek. Az, hogy ezeket át tudjuk-e hidalni, az akkor derül ki, amikor ezt a vitát is lefolytatjuk.
Egy mondat, vagy három mondat? Mert a Fidesznek több mondata is van. Van rezsicsökkentés, van a földvédelem, van a körkörös szabadságharc. Minden olyan, ami mások szájából talán nem hangzana ilyen jól, de a Fideszéből nagyon jól szól.
Hát nem tudom, szerintem borzasztóan szól, de ezt a kérdést nem kell
egy most eldönteni. A közvéleménykutatások nem ezt mutatják.
A közvéleménykutatások azt mutatják, hogy a Fidesz elvesztítette a 2010-es választás óta a szavazóinak a felét.
És ma is megérné a választást.
És ma nem nyerné meg a választást, ugyanis jelenleg ugyanis az van, hogy az ellenzéki pártok össztámogatottsága és a Fidesz támogatottsága között nincs nagy különbség.
Az ellenzéki pártok még nem fogtak össze.
De hát ezt meg fogjuk oldani. Éppen ezért azt gondolom, hogy ez egy fontos kérdés. És azért egy dolgot még el kell mondjak. A Fideszt gyakorlatilag 2002 óta folyamatosan felülmérik a közvéleménykutatások. Szerintem ez most sincs máshogy. Én alapvetően nézek a közvéleménykutatásoknak, hiszen én magam is közvéleménykutató voltam. Tehát semmiképpen nem szeretnék belemenni abban, hogy hibáztassam őket, vagy adom meg aztán végképp nem, hogy azt gondoljam, hogy nem végzik a dolgokat beszűrhetesen, vagy tisztességesen. De az a jelenség, hogy a Fidesz 2010-ben is sokkal nagyobb választási győzelemre várták, mint ami aztán bekövetkezett, azért ezt bele kell kalkulálnunk, hiszen a Fidesz ma gyakorlatilag annyival vezet, amennyivel fölülmérték a támogatottságát 2010-ben is, 2002-ben is. Én azt gondolom, hogy ma Magyarországon nagyon sokan vannak, akik kormányváltást akarnak, de ezt nem merik elmondani egy kérdezőbiztosnak, aki becsenget hozzájuk. Éppen ezért én nagyon optimista vagyok a kormányváltást illetően. Én nem gondolom azt, hogy ez a választás eldőlt volna, tehát nem gondolom azt se, hogy az ellenzék kezében már ott van a győzelem. De a felmérések azt mutatják, hogy a Fidesz már ezt a választást elvesztette, csak az ellenzék még nem nyerte meg.
A saját kampánystratégiájukban az ajtótól ajtóig való kampánynak mekkora lesz a szerepe? Mert ebben a Fidesz és a szocialisták is nagyon erősek voltak más-más választásokkor. De sok ember kell hozzá.
Azt is figyelembe kell venni, hogy akár tetszik, akár nem, nekünk jelentősen megváltoztak a választási szabályok. És itt nem csak a választási rendszerről beszélek, ugye az egyfordulós választási rendszerről, hanem arról is, hogy a kampányszabályok is megváltoztak, és ez felülértékeli az ajtóról-ajtóról való kampányolásnak a jelentőségét. Ez több dologból is származik, leginkább abból például, hogy nincsen kampánycsend, tehát gyakorlatilag az utolsó percig lehet az embereket mozgósítani. Én azt gondolom, hogy ez független attól, hogy mi milyen stratégián tartunk ideálisnak, ezt meg kell tenni. És egyébként azt kell mondjam, hogy nem állunk rosszul az aktivista toborzásban. Tehát szerintem a kampány finishre több tízezer aktivista tud lenni az Együtt PM Szövetség mögött. Ezekkel mi elkezdtük fölvenni a kapcsolatot, elkezdtünk a velünk szimpatizáló emberekkel kommunikálni. Pontosan tudjuk, hogy ez mennyire pontos. Egyébként szerencsére a világ egyik legjobb szakembere, az Obama kampány úgynevezett field direktora, tehát pont ez az aktivista mozgósító kampánynak a szakértője az, aki ellát minket ilyen szempontból tanácsokkal. Úgyhogy azt gondolom, hogy pontosan látjuk, hogy ennek komoly jelentősége lesz a kampányban. És azért ne felejts el, hogy annak az újszerűségnek, amit ez a pártszövetség jellemez, ennek vannak hátrányai, tehát nincsen pártirodánk minden városban, viszont van egy felhajtó ereje. Tehát hozzánk nagyon sokan jönnek, akik nagyon szívesen segítenének. Ilyen szempontból nagyon nem mindegy, hogy ezek olyan fiatalok, akik egyébként a Facebookot, az e-mailt, az SMS-t sokkal inkább használják, mint más párt szavazói. És ha tudunk egy olyan belső infrastruktúrát kialakítani nekik, akkor a pártirodák nélkül is ez a rendszer tud működni. Én az elmúlt hetekben nagyon sok aktivista képzésen vettem részt. Ennyi csillagó szemű és elkötelezett emberrel nem találkoztam még. Azt gondolom, hogy ez egy nagyon komoly fegyvertény lesz nekünk a kampányban.
Mennyi pénzük van a kampányra?
Itt meg kell dicsérnem a Fideszt, ugyanis az új választási kampányszabályozások szerintem egyébként méltányos módon segítik a pártokat abban, állami források, hogy kampányoljanak. Én azt gondolom, hogy én nem tudom pontosan, mennyi pénzünk lesz. Én egy dolgot tudok mondani, hogy ezt elhatároztuk, és ez is egy politikai stratégiai kérdés, ha úgy tetszik, hogy nyílt kampányszámlával fogunk kampányolni.
Az LNP csinálta ezt.
Az LNP csinálta ezt, éppen azt gondolom, hogy lehet ezt csinálni. Én annak idején az LNP kampányfőnökeként nagyon fontosnak éreztem ezt. Egyébként akkor az egész LNP, tehát ez nem az én személyes ügyem volt, de én nagyon örültem, hogy ezt így tudjuk csinálni. Tehát magyarán mi, hogy remélem, hogy lesznek a támogatóink, nagyon remélem, hogy szintén egyébként az Obama kampányok filozófiáját átvéve, és szintén az LNP korábbi példáját követve lesz nagy számban olyan támogatónk, akik néhány ezer forinttal támogatnak minket, hiszen az a legjobb, hogyha egy pártot nagyon sokan támogatnak kis pénzzel, mert ha kevesen támogatják sok pénzzel, és ráadásul ez még nem is nyilvános, akkor gyakorlatilag az történik, hogy különböző gazdasági érdekkörök bevásárolják magukat bizonyos pártokba. Mi ezt nem szeretnénk.
Külföldről kaptak már érdeklődést?
Nézd, a külföldről nem lehet pártokat támogatni, és ezt szerintem helyes, hogy így van, mielőtt bárki ezt vitatná. Én azt gondolom, hogy az, hogy mondjuk a Haza és Haladás Alapítvány az Amerikai Demokrata Párt hasonló háttérszervezeteivel jó kapcsolatot ápol, és Magyarországon közpolitikai kutatásokat lehet csinálni ilyen típusú forrásokból, ez szerintem helyes. Ebből nem következik az, hogy mi bármilyen módon szeretnénk külföldről támogatást elfogadni. Túl azon, hogy a törvény ezt tiltja, én ezt nem is tartanám helyesnek, úgyhogy ilyen semmiképpen nem lesz.
A legutóbbi, és eddig egyetlen felcsúti túra, ez jól sikerült?
Nézze, én azt gondolom, hogy nem minket minősít az, hogy egy délután 4 órakor kiküldött sajtómeghívó kapcsán másnap reggel 10-kor már szervezett emberek ott állnak és próbálják a mi politikai akciónkat, hogy mondjam, ellehetetleníteni.
Egyik politikai akcióra egy másik a válasz. Hozzá kell szokni, nem?
Hát igen, csak hogyha a miniszterelnök ellátogat, nem tudom, bárhova, akkor ott nem fog ellentüntetőkkel találkozni, amiket mi oda toborzunk, és nem azért nem fogja találkozni, mert ne lennél elég számban tüntető ember, aki gyűlöli a magyar miniszterelnököt, hanem azért, mert nem szeretnénk gyűlöletből politikát csinálni. És amikor azt mondják, hogy ezek úgynevezett tüntetők, hát már bocsánatot kérek, én ezt el is mondtam egy interjúmban, nekem nagyon sok ismerős arc volt ezen az ellentüntető táboron belül, olyan emberek, akiket én a képviselőiroház menzáján szoktam látni. Tehát ezek részben Fidesz alkalmazottak, részben önkormányzati dolgozók, okmányirodában, meg mindenféle közigazgatásban dolgozó emberek. Azért tudom, mert ismerem az arcokat, nincsenek ezek olyan nagyon sokan.
Ez baj, szeretik a pártot.
Nézzel, most azért vegyük egy kicsit komolyan ezt a dolgot. Tehát az, hogy mondjuk valaki egy önkormányzatnál dolgozik egyébként 50 kilométerre felcsúttól, és ő munkaidőben ki van vezényelve azért, hogy Bajnai Gondon ellentüntessen.
Biztos benne? Ki van vezényelve?
Hát nézze, valaki oda vitte őket. Reggel 10-től délután, tehát csütörtökön, nem is tudom, mikor az akció, melyik, pontosan melyik napon, de egy délutánról néhány óra leforgás alatt megszervezni egy ilyet, ráadásul úgy, hogy gyakorlatilag, mert hiszen felcsúton is vannak szimpatizánsaink, és kaptunk leveleket, hogy ők a tévéiradóban és a fotókor egyetlen egy felcsúti embert se láttak. Lehet, hogy volt olyan, én ezt nem tudom, én azt tudom, hogy ilyen leveleket kaptam. De most komolyra fordítva a szót. Egyrészt azt szerintem érlázító, hogy Magyarországon egy ellenzéki párt, amikor egyébként egy nagyon fontos közéleti témáról van szó, nem mehet oda valahova, vagyis már oda mehet, csak a rendőrség egyébként, én nem akarom az ügynökségüket fölülvizsgálni, azt kéri tőlünk, hogy ne álljunk meg, mert nem tudják garantálni azt, hogy ott nem lesz valami probléma. Tehát mi nem azért nem álltunk meg azzal az autóval, mert nem mertünk ezeknek az embereknek a szemébe nézni, mert én többször már ezekkel az ellentüntetőkkel elbeszélgettem, és aztán kiderült, hogy fogalmuk sincs, hogy tulajdonképpen ők mit csinálnak ott. És akkor vannak ennél durvább példák is, mert Szigetváron konkrétan kiderült az, hogy megfélemlített közmunkásokat vezényeltek ki, akik egyébként pont nem is tudták, hogy pontosan hova kell menniük, csak kaptak egy táblát, amivel ki kell állni a rendezvény előtt. Tehát itt azért ez egy elég csúnya játék, ez az egyike. Másik, az, hogy felcsúton most konkrétan az adófizetők pénzeinek milliárdjait költik el. Lehet azt mondani, és egyébként én szívesen részt veszek egy ilyen vitában, hogy a magyar adófizetőknek megér 3,8 milliárd forintot, hogy egy 1000 fős településen, amik történetesen a miniszterelnök szülőfaluja, felépüljön egy ilyen marha nagy stadion. Ezt a vitát én szívesen lefolytatnám. De nem tudok kivel vitatkozni, mert ott kivezényelt ellentüntetőkkel találkozok, és akkor idézőjelbe tenném az ellentüntetőket. Én azt gondolom, hogy ami felcsúton történik, az kicsiben az, ami az országban történik. Volt egy polgármester, akit egy visszavetőleges jogalkotással eltávolítottak a pozíciójából. Volt ott földbéletpályázat, gyakorlatilag minden földet, és ezt nem én mondom, ezt Ányán József mondja, Fejér megyében néhány gazdasági vállalkozás vitt el. Volt ott trafikpályázat, pontosan lehet tudni azt, hogy milyen kapcsolatban vannak a miniszterelnökkel, illetve a miniszterelnök feleségének volt cégtársa, vitte el Fejér megyében számos trafikpályázatot. Tehát az egész, ami felcsúton van, az kicsiben az ország. Én azt gondolom, hogy nekünk jogunk és kötelességünk, hogy ott elmondjuk, amit akarunk, és nem gondolom azt...
Megmerik kockáztatni még? Folytatják ezeket az utcai akciókat?
Az utcai akciókat, azokat nem azért csináljuk, mert fölírtuk a naptárunkba, hogy akkor legyenek utcai akciók, hanem az élet mindig hozza azt, hogy valamire reagálnunk kell, és akkor sokszor használunk ilyen típusú eszközöket is. Én azt gondolom, hogy a média az egyszerűen úgy működik, hogy kell neki valami, amitől érdekessé válik az, amit mondunk, a politikán túl. Szívesen bejövök az Inforádióban és tartom, hogy beszélgetéseket folytatok önnel, de hogyha az kell, hogy bekerüljek a híradóba, hogy sátrat bontunk a Sándor palota előtt, akkor bizony sátrat kell bontani a Sándor palota előtt, hiszen a kereskedelmi televíziók például más logikát követnek. Nincs ez elhatározva. Én azt gondolom, hogy azért nekünk föl kell ráznunk a közvéleményt, és ehhez sajnos sokszor keményebben kell fogalmaznunk, mint ahogy én egyébként a magam habitusa alapján sokszor fogalmaznék.
Karácsony Gergely, köszönöm szépen az elmúlt egy órában, az Együtt PM Szövetség képviselője volt az Inforádió Arénájának vendége, a beszélgetést felvételről hallották.